Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével, a Lukács evangéliumából. Az Úr Jézus mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét és kövessen engem. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a délutáni csendet, a vasárnapi megpihenésnek a lehetőségét. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy erre az új, elsősorban munkákkal, feladatokkal teli időszakaszra, az új tanévre, az őszi évad kezdetre nem csak a mi erőnkből kell tovább indulnunk, hanem te tőled kérhettük az erőt, az áldást, a kegyelmet. Köszönjük, Urunk, hogy így lehetett ünnepi a délelőtti istentisztelet, ünnepi tanévnyitóval, és azért könyörgünk hozzád, Urunk, hogy valóban te légy irgalmas a gyermekekhez, akik holnap először ülnek iskolapadba úgy igazán, amikor már tényleg tanulni kell, foglalkozni a tananyaggal. Könyörgünk, Urunk, vedd el tőlük az aggodalmat, a félelmet, segíts, hogy a tanárok is a legjobb tudásuk, akaratuk, szeretetük szerint tudjanak a gyermekek felé fordulni. Látjuk azt, Urunk, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy a te igéd, a te szereteted legalább az egyházi iskolákban megszólaljon. És köszönjük, hogy arra is van lehetőség ebben a korszakban, ebben az időben, hogy a világi iskolákban is hittanórákon szólhat a te igéd. Urunk, látjuk azt, délelőtt is hallhattuk, hogy nincsen kapaszkodó semmi ebben a világban, csak te egyedül. Te vagy az a szilárd pont, amelyből ki lehet fordítani ezt az egész világot is a helyéről. Köszönjük neked, Urunk, hogy így építhetjük rád az életünket, a mindennapjainkat. És könyörgünk hozzád, Urunk, segíts bennünket abban, hogy minden nap ilyen erős és rendíthetetlen legyen az irántad való bizalmunk és hitünk, az engedelmességünk. Mert tudjuk azt, hogy jönnek talán hamarosan olyan idők, olyan napok, olyan próbatételek, amelyek megpróbálják meggyengíteni ezt a mi hozzád való kötődésünket. Adj, Urunk, benned való szilárd hitet, hogy soha el ne szakadhassunk te tőled. Imádkozunk hozzád így, hogy áld meg ezt a mostani istentiszteletet is. Ebben a vasárnap délutáni csendben hadd érezhessük a te jelenlétednek az áldó, melegítő szeretetét, és hadd tudjunk ebből erőt meríteni a mindennapokhoz. A te kegyelmedért hallgass meg bennünket. Amen. Isten igéjét olvasom a Lukács írása szerinti evangéliumból, a 8. fejezetből, a 40-től 48-ig terjedő versekből. Amikor Jézus visszatért, a sokaság örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt, és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába, mivel egyetlen leánya, aki mintegy 12 éves volt, halálán van. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta. Ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hozzáférkőzve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérfolyása. Jézus ekkor ezt kérdezte, ki érintett engem? Amikor mindnyájan tagadták, Péter így válaszolt, Mester, a sokaság szorongat és tolong körülötted. De Jézus ezt mondta, valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő árad ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléborult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki, leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Kedves testvérek, egy tudományos fantasztikus filmben, egy science fictionben láttam, hogy a forgatókönyvíró szerint a jövőben az embereknek tilos érintkezniük egymással, tilos megérinteni a másikat, mert annyira rettegnek az érintésen, a bőrön keresztüli betegség átadáson. Így próbálták elkerülni a fertőzéseket és minden ragályos betegséget. Hát elég furcsa lenne nekünk egy ilyen világ. hogyha mi férfiak egymással találkozunk, és nem tudunk kezet fogni, nem foghatunk kezet, vagy a nők nem puszilhatják meg egymást, vagy valami örvendetes, valami igazán felemelő pillanatban nem ölelhetjük meg a másikat. Az érintés, a fizikai kontaktus nagyon fontos az életünkben. Sokszor egy érintés sokkal többet jelent ezer szónál. Gondoljunk csak arra, hogy a kisgyermekünket átöleljük. Figyeltem ma délelőtt is a keresztelésnél, hogy az egyik gyermek egy picit nagyobb volt, ugye ő már ott állt az édesanyja mellett, és hogy bújt az anyukájához, és figyeltem, hogy az édesanyja folyamatosan rajta tartotta a kezét a fején, így, úgy, és az olyan biztonságot jelentett neki, pedig hát mi törékeny egy egyszerű édesanyja. Ő aztán a legkevésbé képes, úgy tűnik, megvédeni a gyermeket bármi elől is, és mégis az az érintés annak a gyereknek a teljes biztonságot jelentette itt ebben a számára most még, reméljük, hogy csak most még idegen környezetben, ő volt egy biztos pont. De ugyanígy gondolhatunk arra is, amikor bemegyünk a kórházba valakit meglátogatni, és megérintjük a kezét, megfogjuk a kezét, egy haldoklónak megfogni a kezét, hogy ez milyen sokat jelent. A mai történetben is egy érintés van a középpontban. Egy nagyon egyszerű, egy pillanatnyi érintés, ami mégis egy emberi életet megváltoztatott. Jairus, aki zsinagógai elöljáró, a kislánya nagyon beteg lett, és igazából annyira súlyos beteg, hogy nincsen, aki meggyógyítsa. Halálos beteg, haldoklik. Nagyon félelmetes szó ez, hogy haldoklik. Amikor az én édesapám nagyon súlyos beteg volt, az egyik lelkész kollégámmal, dunántúli lelkész kollégámmal beszélgettem, egészen másokból, és akkor kérdezte, hogy hogy vagyunk, mint vagyunk, és én mondtam, hogy mi a helyzet, és akkor visszakérdezett, és akkor haldoklik édesapád. És az annyira fájdalmas volt, annyira megrázott, mert nem akartam én magam sem kimondani ezt a szót, nem akartam ezzel szembesülni. És ott van az emberben a tehetetlenség, és ott volt Jairusban is, hogy kislányom haldoklik, és nem tudok mit csinálni. Ott állok tehetetlenül, úgy tennék valamit, és nincs orvos, nincs rabbi, nincs senki, aki segítsen. Mi lesz most? És akkor ez az ember, a zsinagógai elöljáró, az az ember, aki a zsidó népnek egyfajta vezetője is, akinek hivatalból rosszban kell lenni Jézussal, vagy legalábbis itt még talán viszonylag a kezdetekben fenntartásokkal kell kezelni ezt a Jézust, azt mondja, hogy elmegyek hozzá. Itt nincsen senki, aki segítsen, erről legalább valami jó híreket, valami különlegességet hallok, akkor elmegyek hozzá. És elindul, hogy segítséget kérjen is. Miközben megtörténik ez a találkozás, a nagy tömeg követi Jézust, és akkor ott van ebben a tömegben egy asszony, aki ugyanígy gondolkozik, mint Jairus. Pontosan ugyanabban a cipőben van. 12 éve beteg. 12 éve ez a vérfolyásos betegsége van, és nincs, aki meggyógyítsa. Le is írja a Biblia, hogy minden pénzét, minden vagyonát orvosokra költötte, de hiába. Mindent megtett, amit csak lehetett, biztosan felajánlottak neki annak idején sokféle diétát, meg kenőcsöket, meg ki tudja mi mindent, de semmi nem segített. És ott volt az a reménytelenség, az a lehetetlen helyzet, hogy nincs tovább, nincsen, aki segítsen. És ráadásul, ami ennek az asszonynak még nehezítette a helyzetét, az az, hogy ez a vérfolyásos állapot, ez a tisztátalanságot is jelentette. Tehát ez kultikus szempontból azt jelentette, hogy másokat is tisztátalanná tesz. Nem mehetett a templomba, és így tovább. És ez az asszony bizonyos szempontból így el lett zárva az emberektől is, és ki lett zárva Isten elől is, legalábbis a fizikai megjelenés szempontjából. Gondoljunk csak bele, hogy is volt a kommunizmusban? Hányan elmondják az idősek, az öregek? Többen jártunk templomba, amikor tiltották. Hány falusi gyülekezet megkopott, és nem csak azért, mert elköltöztek az emberek. Többen jártunk, amíg tiltották. Ha nekünk is megtiltanák, és azt mondják, nem lehet többet jönni templomba, biztos, hogy ezzel együtt növekedne a létszám, mert onnantól kezdve az fontos. Ennek az asszonynak mennyire hiányozhatott az Istennel való ilyen módon kapcsolattartás. Nem jó ennek így lennie. 12 éve mindent az orvosokra költ, de nincs segítség. Ismerős ez nekünk is. Amikor emberektől emberekig rohanunk segítségért, és azt érezzük, hogy innen is, onnan is, amonnan is lepattanunk, mert nincs segítség. És nem azért, mert nem akarnak segíteni, nem azért, mert gonoszak az emberek, hanem objektíven nincs, aki segítsen. Nincs hatalma. Hányszor megtörténik, hogy emberek rohannak embertől emberig. Betegségben, munkahely miatt, közbenjárásért, kapcsolati tőkéért, csak segítsen valaki. Hányan rohannak külföldre, majd ott jobb lesz. Tegnap az öcsém egyik barátjával beszélgettem, mondta, hogy most jött haza Angliából, mert jobban keres, de nincs kolbászból a kerítés. Mégis sokan rohannak, biztosan jobb lesz. Mások szaladnak jövőbelátásért, pénzt, gyógyulást hirdető kuruzslóknak telefonálgatnak, megint mások szerencsejátékokra költik a pénzt. Ahogy délelőtt is mondtam, bizony van, aki még ide is a templomba ilyet beledob. És még az egyházunk is egy kétségbe esett útkeresésben van. Sajnos már nagyon régóta. Hogy is, mint is, mi legyen a jövő? Hol lesz a gyógyulás? És mi? És te? Kihez szaladsz? Kiben bízol? Kitől kérsz segítséget, amikor igazán bajban vagy? Az asszonynak a sok vergődésben, gyógyulás keresésben azt lehet látni, hogy elfolyik mindene. Elfolyik a pénze, és ezzel együtt elfolyik az ereje, a reménye. Talán emlékszünk rá, egyszer meséltem, hogy voltam egy idős asszonynál, látogatóban, haldoklott, és akkor csak alig jött ki hang a száján, és valami ilyesmit mondott, hogy folyik, elfolyik, kifolyik. Azt gondoltam, hogy ott bent folyik a csap, vagy valami ehhez hasonló, és aztán, ahogy próbáltam figyelni, fülelni, akkor kiderült, hogy azt mondja, hogy elfolyik az élet. A kezeim közül kifolyik az élet. Valami ilyesmit érzett ez az asszony is. Mennek a napok, a hetek, a hónapok, az évek, már 12 év eltelt, és nincs, aki segítsen. Én folyamatosan beteg vagyok, folyamatosan gyenge vagyok, folyamatosan el vagyok zárva, mint egy gettóba téve az én életemben, egy nyomorúság az egész életem. Csak elfolyik, eltelik az élet, de nem betelik, mint mondjuk Ábrahámnak, akiről azt olvassuk az igében, hogy meghalt, az élettel betelve. És amikor ennyire végső kétségbeesésében van, ott a nagy tömegben ő is, mint Jairus, rengeteget hallott Jézusról, és azt mondja, hogy ez az én reményem még, hogy ezt a Jézust meg kell, hogy érintsem. Nem is beszél vele. Szinte babonás a hite. Elég, ha megérintem. Hiszi, teljes bizonyossággal, csak érintkezésbe kell, hogy lépjek vele. Meg fog gyógyulni. És ez meg is történik. Megérinti, és azonnal meggyógyul. Nem szép lassan, nem hetek, hónapok, évek alatt, hogy nyilvánvaló legyen a csoda. Akarunk-e meggyógyulni? Olyan csodálatos az, testvérek, hogy ez az asszony meggyógyul, Jézus aztán beszélgetni kezd vele, és nem kérdezi meg, nem foglalkozik vele, hogy miért lett beteg. Mit műveltél te korábban? Ki tudja. Nem kérdezi. Akarsz meggyógyulni? Igen. Tiszta szívből vágyom, Uram, meggyógyulni. Hiszem, hogy neked erre van hatalmad. És ezzel a hittel, ezzel a reménnyel megérinti Jézust, és meggyógyul. És ez annyira csodálatos, hogy ilyen Urunk van. Hogy bármi van a mi életünkben, akár testi baj, akár lelki, és legfőképpen a bűnök, a hitványság, Jézus Krisztus azt mondja, én is akarom, hogy te megtisztulj, hogy te meggyógyulj. Csak én hozzám gyere. Csak tőlem kérd ezt a segítséget. Én is akarom. Akarom neked adni ezt a gyógyulást, ezt a megújulást. Ha akarjuk, ha vannak bajok, nyomorúságok az életünkben, ezt kell tennünk. Felhagyni a próbálkozással, a megszokással, a vallásossággal, és a mi hitünkkel, imádságunkkal meg kell érintenünk őt, és el kell hívnunk az ő kegyelmét. Azonban azt látjuk, hogy ennek az érintésnek itt még nincs vége. Nem ennyi a történet. következménye van. Az asszony meggyógyult, de közben az ő titka napvilágra jött. Titkon kereste a gyógyulást. Nem akart szembeállni Jézussal, csak úgy megérinteni titokban a ruháját. És azt mondja Jézus, ilyen nincs. Nem úgy van a gyógyulás, hogy suttyon van. Ott nyilvánvalóvá váltak a dolgok. Megállt Jézus, és azt mondta, ki volt, aki érintett engem. És még Péter is mondja, Uram, akkora nagy itt a tömeg, ki tudja, hogy ki érintett, meg 200 ember is megérinthetett téged, miről beszélsz? És azt mondja Jézus, nem. Egy valaki volt, aki úgy érintett meg, aki hittel, erő árad ki belőlem, álljon elő. És nem lehetett tovább titkolózni, szégyenkezni. Testvérek, így van a megtérés. Így van a lélek gyógyulása. Nem lehetünk titkos tanítványok. Uram, nekem kell a szabadulás, nekem kell az új élet, bocsásd meg a bűneimet, megbocsát, és aztán erről nem tud senki. Se a feleségem, se a férjem, se a gyerekem, se az anyám, se az apám, na itt nagy a baj. Ha úgy térek meg, ha úgy változik meg az életem, ha én úgy kapok gyógyulást, hogy erről senki sem tud. Jézus azt mondja, állj elő, mondd csak el. Nagyon fontos része a mi keresztény hitünknek a bizonyságtétel, és ez nem csak azoknak jó, akik hallják. Annak még többet jelent, aki elmondja. Aki vallást tesz Jézus Krisztusról. Olyan jó volt látni a felnőtt konfirmációkor, virágvasárnap délután, a felnőtt konfirmandusoknak a bizonyságtételét. Volt, aki leírta papírra, mert azt mondta, nem tudom elmondani, de ki állt elmondani? Lehet, hogy órákat, lehet, hogy napokat ült fölötte, hogy azt a 10 mondatot leírja. Remegő ajkakkal, könnyekkel küszködve, de elmondták, hogy mi történt. Nem lehetünk titkos tanítványok. Az elfolyó életünk helyett Jézus Krisztus egy új életet akar adni, és meg kell, meg lehet érinteni őt hitünkkel, és meggyógyulunk. De következménye is kell, hogy legyen ennek. A hitvalló, a bizonyságtévő élet. Meghaltam, de feltámadtam, és élek Jézus Krisztussal. Új életem van. És ez mindjárt bátorítás másoknak is. Ez hiteles. Gyógyulást kaptam, új életet kaptam, és ez a tiéd lehet Krisztusban. Így éljünk mi is. Új életet. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, köszönjük neked a te igédet, amelyet olvashatunk nap, mint nap, és hálásak vagyunk ezért a történetért is, ahol két ilyen megtört embernek a gyógyulása, a helyreállása olvasható. Köszönjük, Urunk, hogy Jairus meg tudta magát alázni, és oda tudott rohanni hozzád, amikor igazán nagy bajba került, és ugyanígy félve, remegve, de ez a vérfolyásos asszony is tudta venni a bátorságot, hogy megérintsen téged. Urunk, könyörgünk, hogy segíts bennünket abban, hogy mi magunk is így cselekedhessünk. Annyi mindent kipróbálunk az életünk folyamán, annyi embert felkeresünk, annyi mindenkivel kapcsolatba kerülünk, leveleket írunk, közbenjárást kérünk, azért, hogy sikerüljön egy új munkahelyet találni, egy jobb lakást venni, egy jó autóhoz hozzájutni, bejuttatni a gyermekünket egy jó iskolába, egyetemre. Annyi mindent megteszünk, Urunk, a gyógyulásunkért. Könyörülj rajtunk, hogy mindig te légy az első. Ne az utolsó, ne a végső lehetőség, hanem az első. Szeretnénk, Urunk, mindig te hozzád menni a legelső körben is. Azt kérni, hogy ha emberek által van segítség, akkor ahhoz menjünk, akihez te küldesz. Könyörülj rajtunk, Urunk, és így adj megújulást a hitéletünkben, a neked való engedelmességünkben. Adj, Urunk, azoknak, akik szó szerint betegek, akár testileg, akár lelkileg gyógyulást, te tőled való gyógyulást, mert sokszor az orvosi gyógyítás csak ideiglenes vagy tüneti kezelés, de te vagy az igazi gyógyító. Kérünk téged, Urunk, azért is, hogy hadd lehessenek a gyógyult emberek, az új életet nyertek bizonyságtevőkké. Könyörgünk, Urunk, hogy készítsd el a bizonyságtételeknek az alkalmát, a lehetőségét, kiki hadd tudjon ezzel élni, erősödni és erősíteni másokat. Kérünk téged, Urunk, így adj egy egészen új életet a számunkra is, így adj a gyülekezetünkben is megújulást. A reformáció ünnepének az évfordulójára is készülünk, addurunk, hogy ez ne külső ünnep maradjon, hanem belsőleges, teljes megújulás. Kérünk téged, Urunk, így légy velünk az éjszakában, adj pihenést, feltöltődést, és a holnapi napra, a következő hétre tőled való erőt, vezetést, békességet minden körülmények között. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.